Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor meg is kezdjük a mai előadásunkat. A meghívón a kapcsolatok hálójában cím szerepel, alcímként a társfüggőséget jelöltem meg, mint a mai alkalomnak a témáját. A társfüggés egy olyan függési forma, ami egyfajta kapcsolatfüggés. A leginkább szerfüggésekről és viselkedési függésekről volt és lesz is szó az előadássorozat folyamán. Ez talán az egyetlen alkalom, amikor egyfajta kapcsolat függést, illetve annak a felépítését, annak a különböző személyiség jegyeit próbáljuk átgondolni együtt, egy diavetítés segítségével. A társfüggőség azért is egy nagyon fontos téma, mert nagyon sok ember szenved benne, úgyhogy nincs tudatában annak, hogy ez a saját függési formája is. És mindjárt egy definícióval kezdenénk. A társfüggésnek vagy társfüggőségnek a másik, hát úgymond szakkifejezés a kodependencia. És itt található a Szeretet választható című könyvből, amit majd ajánlok a végén, egy idézet. Aki kodependens, az többnyire addiktív kötődésben van egy másik emberrel. Ebben az interpersonális kodependenciában a kodependens oly bonyolult módon van, mint egy beleszűve a másik személybe, hogy saját énképe, személyes identitása kemény korlátok közé szorul, és nagyrészt kiirtják vagy kitúrják helyéről a másik személynek a problémái és identitása. Tehát egyszerűen megfogalmazva, vagy kiemelve egy-két konkrét kifejezést, az egyén, a társfüggő tulajdonképpen nem rendelkezik saját identitással, saját énképpel, teljesen lefoglalja egy másik emberrel való életében a kötődés, egy olyan fajta kötődés, ami semmiképpen nem egészséges, mert általában az ember is megy tönkre és lefelé lejtőn, akihez kötődik a társfüggő, és a társfüggő maga is nem képes a másikon segíteni, a másik problémáját javítani, hanem együtt mennek tönkre, együtt mennek egy beteg úton, és hogyha még gyerekek is vannak a családban, akkor ők is sérülnek nagyon-nagyon súlyosan. Ezt szeretném majd konkrétan alátámasztani egy-egy példa vagy egy-egy függőség segítségével. A szenvedélybetegségek alakulásáról volt már egy ilyen kis ábra, amit bemutattam akkor is. Most csak azért szeretném röviden még egyszer ezt a diakockát és egy másikat is újból bemutatni, hogy érthető legyen a kapcsolódás. Minden szenvedélybeteg, hát nagy általánosságban négy fázison megy keresztül. A középső szint az a normál érzések szintje, alul található a fájdalom, legfelül pedig az eufória vagy öröm szint. Amikor valaki egy szenvedéllyel elkezd, vagy egy szerrel, vagy viselkedési függéssel, vagy társfüggéssel, vagy társfüggésben elmerülni, az első fázisban, az első stáción, amikor halad előre, akkor azt veszi észre, hogyha használ bizonyos szert, vagy szemét, vagy viselkedési függést, akkor kicsit jobban érzi magát. Ugye ezt már modelleztük. A második fázisban már keresi ezt a bizonyos szert, szemét vagy viselkedési formát, és tapasztalja, hogy nagy örömmel jár az ezzel való együttélés. A harmadik fázisban már belemélyed ebbe a hangulatingadozásba, és a negyedik fázisban már azért van szüksége a szerre vagy egyéb függési formákra, hogy normálisnak érezze magát. Általában ez a négy fázis figyelhető meg minden szenvedélybeteg ember életében. Most ami ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a szenvedélybeteg emberek általában nem egyedül élik az életüket, hanem vannak mellettük házastársak, szülők, barátok, gyerekek. És itt ezen a másik ábrán, ami szintén már egyszer szerepelt az egyik előadásban, láthatjuk ugyanezt a négy stációt az első függőleges oszlopban. Mellette viszont látjuk azt is, hogy hogyan alakul ki a társfüggés. Vannak elsődleges társfüggők, akik legtöbbször a legközelebb állnak felnőttként a szenvedélybeteghez, és vannak másodlagos társfüggők, akik rendszerint úgy vannak jelen egy ilyen szituációban, hogy még nincs önállóan kialakult személyiségük, általában a gyerekeket sorolják ide, de ez is lehet akár barát vagy távolabbi ismerős. És ahogy látjuk a különböző stációkat, egy szenvedélybeteg mellett élő elsődleges társfüggő az első körben észreveszi azt, hogy valami nincs rendben, kezdi elveszíteni a szeretett szemét, és nem tudja, hogy miért. Keresi az okokat, pánikot érez, próbál különböző dolgokat alkalmazni ahhoz, hogy a kontrollt és a másik embernek a személyét azt tudja irányítani vagy bírni. És ahogy ezt a kontrollt keresi, már a második pontban olvasható, hogy aggódik, próbál igazítani a magatartását a másikhoz, és egy olyan ugyan megelőző állapotot helyreállítani, amiben jobban érezte magát. De ahogy a szenvedélye a társának halad előre, vagy az ismerősének, barátjának, úgy annál megszállottabban próbálja javítani a helyzetet. Ezen a ponton a keringési pályát elfoglalja a szenvedélybeteg körül, és egyre kevésbé maradnak saját érzései, saját gondolatai, saját élete. És a negyedik pontban azt látjuk, hogy szétesik a személyisége. Annyira fáj, hogy nem képes ezt a szituációt megváltoztatni, és annyira benne van ő is érzelmileg ebben a helyzetben, hogy hát olyan drasztikus következmények is előfordulhatnak, hogy öngyilkosság, válás és egyéb kilépések a szituációból. Ez az elsődleges társfüggő. A másodlagos társfüggésben már leginkább a gyerekek szenvednek, erről is szeretnék majd röviden szólni, de sajnos a mai este keretében nem fér bele az, hogy erről is konkrétan gondolkodjunk. Én most tulajdonképpen az alkoholizmus kapcsán szeretném a társfüggőséget bemutatni. Egészen konkrétan azért, mert a társfüggés leginkább egy alkoholbeteg mellett jellemző a mai magyar állampolgárok nagy részére. Persze rengeteg társfüggő van, aki nem alkoholos háttérből érkezik, de azért szeretném mégis az alkoholizmus segítségével modellezni mindezt, hogy jobban megérthessük, meg azért is, mert gondolom, és én biztos vagyok abban, hogy a teremben is többen vannak itt, legalább 10-20-30, akár 40-50 ember is, aki ezen a szinten érintett a társfüggésben. Van egy ilyen elgondolkodható mondat, hogy az alkoholizmus az egész család betegsége. Ahol alkoholbeteg él a családon belül, ott nem csak ő a beteg, hanem előbb-utóbb megbetegszenek a hozzá közel állók, a vele egy háztartásban élők is. A Szikszai Tóth szerzőpáros azt írja a Deviáns Alkológiai című könyvében, hogyha egészséges lenne a családi rendszer, akkor vagy változásra késztetné, vagy kivetné magából az alkoholbeteget. Ez általában nem így működik, hanem egészen más forgatókönyv szerint halad előre a probléma. A Szeretet Választható című könyvben a következő konkrét idézetet találtam. Minden egyes alkoholista legalább 4 másik embert, házastársat, gyereket, munkatársat és egyéb személyeket hoz súlyos helyzetbe. És a szerzők ezt számokra is váltják. Amerikai a szerző hármas, akik írták ezt a könyvet, és azt mondták, hogy Amerikában van, az USA-ban 15 millió alkoholbeteg, és a statisztika szerint ez 60 millió másik embert érint konkrétan. Tehát 75 millió ember szenved az alkoholizmus következtében, vagy úgy, hogy társfüggő, hogy komolyan próbál megváltoztatni egy helyzetet, vagy úgy, hogy aktívan iszik. Hogyha a magyar állapotokat gondoljuk át, akkor itt Magyarországon van körülbelül 1,3 millió alkoholbeteg. Hogyha azt mondjuk, hogy 4-szer ennyi ember érintett a problémában valamilyen szinten, akkor ez 5,2 millió ember, plusz még az alkoholbetegek, tehát ez 6,5 millió ember problémája Magyarországon, hogyha az amerikai statisztika igaz a magyar helyzetre is, de legyen csak 5 millió ember, aki érintett, akkor is az ország népességének a fele. Tehát mindenképp ki kell jelenteni azt, hogy a társfüggés az vagy kisebb szinten, vagy komolyabb szinten, vagy nagyon drasztikusan, de több millió embert érint, csak az alkoholizmus kapcsán Magyarországon, és itt még nem beszéltem egyéb függési formákról, amikhez kapcsolódik a társfüggés. A társfüggő, ugye benne van a kifejezésben is, egy személyhez kötődik, egy szenvedélybeteghez kötődik, egy másik személyhez fűződik beteg kapcsolatában, és egyébként ez az adat még nem is tartalmazza azokat az embereket, akik már felnőttek, de egy szenvedélybeteg háttérből érkeznek, tehát mindenképpen a személyiségük torzult érzelmi zavaraik vannak, és olyan kényszeres cselekedeteik, amik ebből fakadnak. Most szeretném azt megvizsgálni két diakocka segítségével, illetve azt felvázolni, hogy hogyan alakul egy elsődleges társfüggőnek az élete. Legyen az elsődleges társfüggő mondjuk egy olyan feleség, aki frissen ment férjhez, és mondjuk a házasság a 10. évében elkezd észrevenni azt, hogy a férje egyre komolyabban alkoholt fogyaszt. Azt próbálom felvázolni, hogy milyen érzelmek érik, milyen folyamatok zajlódnak benne, milyen érzelmi viharokat él meg. A probléma nagyon gyakran az, hogy általában nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni az aggasztó tüneteket egy szenvedélybeteg mellett élve. Ez nyilván lehet azért is, mert természetesen védik és szeretik a másikat, vagy lehet azért, mert az alkoholbetegségnek egy olyan formájával találkoznak, ami nem a konkrét, úgymond általános alkoholbeteg típus, hanem mondjuk a szinten tartó ivó, aki soha nem látványosan részeg, de mindig ott van az alkohol a szervezetében, vagy az az időszakos ivó, aki hónapokig nem iszik, aztán elkezd inni, és mondjuk egy hónapon keresztül folyamatosan mély ponton van, aztán megint kijön, és megint teljesen józan. Tehát sokszor nem értik, vagy nem akarják észrevenni és érteni ezeket az aggasztó tüneteket a családtagok, és egy idő után összezavarodnak. Nem tudnak mit kezdeni a szituációval, a visszaesésekkel. A legtöbbször az a probléma, hogy nem tekintik betegségnek a kialakult függést. Alison Burr írja Alkoholista a családban című könyvében. Az a családanya, amikor a kisfia mondjuk utálatosnak nevezi őt és megrugdossa, akkor ezt le tudja kezelni teljesen normálisan, de amikor a férje ugyanilyen gyerekes magatartás formával próbálja az alkoholbetegségéből fakadó következményeket leplezni, akkor összezavarodik, és nem tud mit kezdeni a szituációval. Nagyon sokszor probléma, hogy a családtagok, az elsődleges társfüggők nem értik, hogy a másik milyen énvédő mechanizmusokat alkalmaz. És a veszekedések előbb-utóbb bejáratott pályán mozognak, egyre halad előre, illetve lefelé ez az egész helyzet, megjelenik a szégyen, és a már általában mindenki előtt ismert betegség takargatása. Ez is rengeteg energiát elvesz egy alkoholbeteg mellett élve, mondjuk a feleségtől. Jönnek az ambivalens érzelmek. Egyszerre szereti a másikat, és amikor ígérgeti, hogy másnaptól nem fog inni, és leszokik, és látja, hogy milyen szánalomra méltó, akkor körbe rajongra, körbe szeretgeti. De másnap, amikor a másik ittasan jön megint haza, és veszekedés kezdemi, az akkor pedig gyűlöli. Tehát ez a gyűlölet és szeretet ellentétes megnyilatkozása, ez gyakran napokon vagy napszakokon belül is állandósulhat. Megjelenik persze az önvád is, talán miattam iszik, talán miattam az egész helyzet. Ha én megváltoznék, ha én másképp viselkednék, akkor a másik is jobban lenne, akkor a másik sem menekülne a szenvedélyébe. Aztán itt van a félelem. Vagy attól fél egy alkoholbeteg mellett élő, hogy a másik hogyan érkezik haza, milyen jeleneteket fog rendezni, mennyire lesz agresszív, vagy attól fél, hogy a másik hogyan ül autóba, mondjuk ittosan ül autóba, vagy balesetet okoz, vagy bármilyen szituációba kerül, ahol veszélybe lehet az élete. A csalódottság érzés állandósul, az elszigetelődés is előbb-utóbb kialakul egy ilyen családban, eltávolodnak egymástól. Előbb-utóbb, hogyha a helyzet nem változik, akkor a válásra is sor kerülhet, vagy sor kerül. Aztán egy alkoholbeteg mellett élve a feleség mondjuk átvállal olyan feladatokat, amit a másik már nem képes felvállalni, elvállalni a betegsége miatt. Tehát mondjuk egy feleség, legyen mondjuk egy vidéki, falusi életet élő család a példa, mondjuk maga szerzi be a tűzifát, maga aprítja össze, ő javítja meg a házat, a házkörüli teendőket, ő végzi, ami a férjének a teendője lenne, de kénytelen átvállalni feladatokat, mert a másik nem végzi el, és egyre nagyobb teher van rajta, mert ott van a gyereknevelés terhe, ott van a saját feladata, és át kell vállalni még a családfőnek a terheit is. És tulajdonképpen ami elgondolkodtató, hogy egy alkoholbeteg mellett élő társfüggő gondolkodásában ugyanaz az alkohol játssza a központi szerepet. De nem úgy, hogy hogyan fogyaszthatná el az alkoholt, hanem hogy például a másikét mennyit ívott, melyik kocsmába jár, hogyan tudná megtalálni az eldugott alkoholmennyiséget, hogyan tudná rávenni a másikat, hogy ne fogyasszon annyi alkoholt. Tehát ő is az alkoholon gondolkodik, ugyanúgy, mint az alkoholista társa, csak hát ő nem fogyasztja, hanem kontrollálni próbálja a másikat. Tehát ezek a megfigyelhető tünetek, és lehetne még hosszan sorolni. Itt említem most Erik Berlinnek a nevét, ő egy svájci pszichiáter. Írt egy könyvet Emberi játszmák címmel, amiben külön fejezetet szentel az alkoholista életjátszmának. Ezt a könyvet is ajánlottam már. Ebben a könyvben a szerző leírja azt, hogy tulajdonképpen mindannyian bizonyos játszmákban éljük az életünket. Vannak olyan játszmák, amik teljesen ártatlanok, és a hétköznapi élet szerves részét képezik, de vannak olyan játszmák is, amik kifejezetten gyilkos játszmák, életjátszmák, amiket egy életen át lehet játszani. Az egyik ilyen játszma a szerző szerint az alkoholista életjátszma. Ezt szeretném konkrétabban bemutatni most, és ezzel nagyon jól lehet modellezni, hogy hogyan alakul a társfüggés. Az alkoholista életjátszmának egy főszereplője van, az alkoholbeteg maga. Tehát alkoholbeteg nélkül nincsen játszma. Egyébként ez az alkoholista életjátszma már két fővel is működik, de teljes pompájában egy ötszereplős játszma. És szeretném bemutatni a mellékszereplőket is. Ezeket a mellékszerepeket veszik fel a társfüggők. Az egyik leggyakoribb mellékszerep az üldöző szerepe. Az üldöző legtöbbször az ellentétes nemű házastárs. Itt látható egy kép, amit érdemes egy kicsikét elemezni is. Mi látható a középpontban? Ugye ott van egy asztalszerűség, és rajta egy pohár, valószínűleg viszki, vagy valami ilyesmi tömény ital, és két részre osztik a kép. Ott van az alkoholt fogyasztó családfő, az alkoholbeteg, nevezzük mondjuk így, aki tulajdonképpen védi a szeszt, a szert. Ezen a körön kívül reked a házastárs és a gyerek. És nagyon jó példázza azt is, hogy mi történik akkor, amikor valaki a szenvedélyével már a szerves egységben él. Itt minél komolyabb a szenvedélybeteg, annál inkább kiszorulnak azok, akik közel állnak a szenvedélybeteghez, és nem tudnak bejutni ezen a körön. Itt egy tipikus szituáció látszik, ott van az alkoholbeteg, az alkoholista játszma főszereplője, és mellette az üldöző családtag, tulajdonképpen, hogyha két ember van már, aki játsza ezt a játszmát, akkor tökéletesen működik, akkor már nagyszerűen lehet ezt az életjátszmát művelni, és haladni ebben előre. A másik leggyakoribb, úgymond mellékszerep, de nagyon fontos szerep, ez a megmentő szerepe. Legtöbbször szintén a házastárs használja, illetve hát kényszerül ebbe a szerepkörbe. Ennek a megnyilatkozás formáiról is szeretnék majd konkrétan szólni. A harmadik szerep, ezt így definiálta Erikben, hogy a balek szereplő. A balek az, aki, használjuk ezt a hétköznapokon is, aki hagyja magát átverni. Tudja, hogy mi a szituáció, nagyon sokszor tisztában van azzal, hogy a másik mit miért tesz, de mégis hagyja magát belekényszeríti egy szerepbe, és újból hát átverik azon a bizonyos palánkon, és mégsem változtat a magatartás formáján. És a negyedik szerep, ez az alkoholista számára, az alkoholbeteg számára a legfontosabb szerep, ez az összekötő szerepe. Ő az alkoholnak a közvetlen forrása, ahonnan az alkohol érkezik hozzá. Ez lehet egy italbolti eladó, lehet egy kocsmáros, de lehet a családtag, aki maga próbálja meg úgymond beosztani az alkoholbeteg számára az alkoholmennyiséget, amit elfogyasszon. Egy alapvető kérdés, ami fölmerül, játszhat-e egy ember egyszerre több szerepet is? Nem tudom, ki mit gondol, itt látom, hogy páran bólogatnak. A válasz határozott igen, akár fél órán belül is. Modellezem ezt nagyon röviden. Hazajön mondjuk késő este az alkoholbeteg, az ajtóban várja már a felesége, és rögtön, ahogy üdvözli, megszalagolja, hogy mi a lehelete, és mondja neki, hogy láttalak megint itt, és itt jártál a kocsmában, miért nem jössz haza időbe, megint itt áll, neked senki sem fontosabb, neked csak az alkohol van, mi nem számítunk, hát itt üldöz. Aztán, amikor látja, hogy a másik rosszul van, és kicsit dülöngél, leülteti a konyhába, vacsorát tesz elé, és a szívére beszél, hogy ez nem mehet tovább, kedves párom, hát valamit csináljunk. Itt egy elvonókúra, szereztem 3-4 címet, döntsél csak, valahova mindenképp menjél el, mert ez a helyzet tartatlan, tehát itt már a megmentő szerep körébe kényszerül. Aztán, amikor a férnek terhes lesz, hogy a feleség ennyit bántja, üldözi, megmenti, fogja és mondjuk megveri a feleségét, a feleség hagyja magát ebben a szerepben, nap mint nap ott van, tehát ő a balek. Aztán, amikor a férj azt mondja, hogy jó, akkor most lódulj és hozzál nekem a kocsmából egy üveg bort, akkor lemegy és beszerzi az alkoholmennyiséget, hát itt már összekötő szerepben is kényszerül. Tehát egy fél órán belül akár mind a négy mellékszerep egyetlen egy személyben összpontosulhat, és az alkoholista játszma az tökéletesen működik. Egy nagyszerűen működő szimbiózis láthatunk egy alkoholbeteg és egy társfüggő között. Ez nagyon-nagyon gyakori a mai Magyarországon. És most nézzük a konkrét szerepeket. Tehát ezt a négy szerepet szeretném átgondolni, az üldöző szerepet, a megmentő szerepet, a balek és az összekötő szerepeket, milyen megnyilatkozási formái vannak egy alkoholbetegség hátterén. Megfigyelés, számonkérés, veszekedés. Ezek tipikus üldöző attitűdök, az én családomban is van, ugye mondtam, 6-7 alkoholbeteg, tehát volt részem nekem is abban, hogy a konyhaablakból lestük az alkoholbeteg családtagot, és ismertem az összes kocsmai útvonalat, ami a közelben volt. Mentem egyik kocsmából a másikba, próbáltam számon kérni a másikat, oda mentem a kocsmába, fölállítottam, kiöntöttem az alkoholt mások szem előtt, veszekedtem vele. Tehát ezek azok a tipikus magatartásforrák, amit egy üldöző társfüggő felvesz. Aztán ugye mondtam az ital kiöntését, az üveg vonalkázását otthon, hogy vajon mennyit ivott, mennyit fogyott az alkoholmennyiség, megkeresni az eldogott alkoholmennyiséget, vagy elkobozni azt a másiktól. Ezek is tipikus társfüggő üldöző magatartásformák, érthetőek, csak sajnos nem vezetnek semmire. Következmények nélküli kijelentések vagy fenyegetések. Ez is nagyon gyakori egy alkoholista közegre. Amikor már nem bírja tovább a családtag, akkor azt mondja, hogy ha nem változhatsz a magatartásodon, akkor én elválok, akkor én elmegyek, akkor elviszem a gyerekeket, stb. Stb. Az alkoholfüggő egy ilyen fenyegetéstől megijedve valóban változhat a magatartás formáján, de általában csak addig tart ez, amíg látja, hogy tulajdonképpen nincs nagy probléma, nincsenek következmények, újból elkezd inni. A másik lát, hogy fenyegetőzik megint, de az alkoholbeteg nem fél, mert tudja, hogyan tudja a másikat sakban tartani, tehát tökéletesen játszódik tovább a játszma. Bezárni, illetve elzárni az alkoholbeteget az alkoholtól. Ezt is próbáltam. Tulajdonképpen ez egy olyan játszma, tehát amikor az alkohollal szemben próbálunk fellépni, ez egy olyan játszma, ahol mindig az alkoholbeteg győz. Soha. Soha nem nyerhet egy családtag. Ha üldöz, ha megment, ha beleg, ha összekötő, bármilyen szerepet vállal föl, ő mindig csak vesztes lehet. Kérdés az, hogy ki akar egy olyan játékot játszani, ahol mindig ő a vesztes. Ki akar így játszani? Általában senki. A társfüggés azért egy komoly betegség, mert nem tud kilépni ebből a beteg helyzetből a társfüggő személy, aki ugyanolyan megkötözöttségben van, mint az alkoholbeteg, csak nem tudja. És mindig veszt. mindig kudarcot vall ebben a szimbiózisban az alkoholbeteggel együtt élve, és együtt mennek tönkre, együtt mennek lefelé a lejtőn. Aztán az is egy üldöző magatartásforma, amikor valaki folyamatosan tűr, és egy idő után azt mondja, hogy nem bírom tovább, kilépek, és minden kapcsolatot hirtelen megszakít. Ez is egy szomorú magatartásforma, ami komoly tragédiákat tud eredményezni. Mi a probléma az üldöző magatartásformával? Ezt is mindig szeretném minden magatartásforma után áttekinteni. Aki üldöz, az a másikat gyermekként kezeli. Az a másikat lekezeli. És nyilván mi sem szeretjük, amikor bennünket kioktatnak, vagy számon kérnek. Érdemes azt átgondolni, hogy hogyan esik ez egy alkoholbetegnek. Tulajdonképpen ezért van az, hogy a veszekedések egy üldöző magatartásformával megáldott társfüggőnél és az alkoholbetegnél együtt élve ezek törvényszerűen mindennaposak. Az alkoholbeteg önértékelése is csökken, hiszen egy idő után már otthon sem kap bátorítást, azoktól sem, akiktől elvárhatná jogosan. Tehát ő is rosszul érzi magát, meg az üldöző is, mert aki üldöz, az nem érzi jól magát. Folyamatosan veszekedéseket kezdeményez, ő is rosszul érzi magát, elkezdi magát vádolni, hogy biztos én vagyok azok annak, hogy a másik iszik. És hogyha üldözi a másikat, akkor az egyszerűen a projekciót alkalmazva azt mondja, hogy rendben van, tulajdonképpen miattad iszom. Ha te nem piszkálnál ennyit, ha te nem bántanál, ha te nem lennél ilyen arrogáns velem, akkor minden rendben, akkor nekem nem kéne alkoholt fogyasztanom, de te vagy a hibás, és miattad megyek inni. Tehát egy kiváló önbecsapást tud az alkoholista is alkalmazni magán, és minden marad a régiben. Az üldöző magatartásforma következményei, itt hát mivel lelkészként is állok, itt hozok egy-két bibliai összefüggést is, a példabeszédek könyvéből például a haragos férfiú szerez háborúságot, vagy az elméjében hirtelenkedő bolondságot szerez, de ez a két kifejezés olvasható, nyilván ott van az ellentétpár is, mind a két igében, hirtelenség, bolondság, háborúság, ezek a következménye annak, amikor valaki egy ilyen közegben élve napjainak próbálja üldözni a másikat, próbálja a helyzetet megváltoztatni, nem fog sikerülni. Mégis újból és újból belekényszerül a társfüggő ebbe a szerepkörbe. De nézzük akkor a megmentő szerep felvételét is. A megmentő az tulajdonképpen nem csak a családtag lehet. Lehet egy jószándékú ismerős, és nagyon sokszor keresztények is beleesnek ebbe a magatartás formába. Azt gondolják, hogy majd én segítek. Majd az én szeretetem, vagy az én önfeláldozásom segít a másiknak, hogy kijöjjön abból a veremből, amiben benne van. Hát legtöbbször ez is egy halálra ítélt vállalkozás, mert ha a másik nem akar szemrézni a saját függésével, akkor én a saját elpisztítésemmel nem tudom őt megváltoztatni. Ezt a lépést neki kell megtennie. A megmentő az, aki mindig rendelkezésre áll, hogyha baj van. Legyen hajnali 2 óra, legyen épp egy másik nagyon fontos elfoglaltsága, rögtön mindent a sútba dob, hogy mehessen és megmenthesse a másikat. És legtöbbször abban lepeződik le, hogy megpróbálja megmenteni először, másodszor, ötödször, tizedszer, századszor, és nem történik semmi, de mégis újból és újból ott van, és megpróbálja a másikat megmenteni. A megmentő az, aki kifizeti a másik adósságait, aki helyettesíti őt, aki telefonon kimenti és falasz neki, aki hazudik a másik mentése érdekében. De mondok két konkrét helyzetet. Az alkoholbeteg otthon fekszik alkoholmámorban, és valaki keresi őt telefonon. A feleség azt mondja, hogy sajnos nem tudom adni, éppen rosszul érzi magát. Hát megmenti, kimenti a helyzetből. A másikat nem kell szembenézni azzal, hogy mik a következmények. Ez persze természetes, mert mindenki megpróbálja megvédeni azt, akit szeret. De ha folyamatosan így viselkedik valaki, akkor csak ahhoz asszisztál, hogy a másik gyorsabban menjen tönkre. Vagy a kocsmából megkeres valaki, hogy ennek és ennek mondjuk a férjednek ennyi az adóssága, légy szíves, fizest ki. És akkor nem azt mondom, hogy ez nem az én dolgom, a másik csinált adósságot, hanem kifizetem. Tehát a kellemetlen következményeket elveszem a másiktól, ez egy tipikus társfüggő magatartásforma. Nem fog szembesülni azzal, hogy milyen következményei vannak az ő szenvedélybetegségének, én pedig folyamatosan azzal leszek elfoglalva, hogy kimentsem ezekből a szituációkból. Babuzsgatás, a másik kiszolgálása. Erre is van példa. Amikor a szenvedélybeteg hozzátartozója teljesen gyerekként kezelve a másikat, folyamatosan egy ilyen gyereklétben tartva próbálja kihúzni a bajból a másikat. A szerepek átvállalása is tipikusan egy ilyen probléma. A legszomorúbb az, amikor bizonyos szerepeket már nem pusztán mondjuk az alkoholbeteg fél mellett levő feleség vállal át, hanem mondjuk a legidősebb fiú. Ő kényszerül arra, hogy a családfőnek a szerepét átvegye. Neki kell bizonyos olyan terreket felvállalni, amik abszolút nem az ő feladatai lennének, mégis ez különösképpen megterheli őt is, meg a család többi tagját is. Aztán egy szomorú megmentő attitút, amikor valaki azt mondja, hogy na akkor most úgy mentlek meg, hogy veled együtt iszom. És legalább így látod a következményeket, és majd ez az én magatartásom majd téged talán elgondolkodtat, hát ez sem vezet semmi jó eredményre. A megmentő magatartás problémáit részben érintettem már. Akit mindig megmentenek, az nem tanul meg szembenézni a saját problémáival. Nem lesz motivált a változtatásra, hiszen ha baj van, ott van a megmentő, aki segít. Ha kicsit rosszul is érzi magát a saját állapotában, vagy a saját szenvedélybetegségében, tudja, hogy kihez kell fordulni, tudja, hogy kitől kell segítséget kérni. Sokszor a megmentő magatartás mögötti valódi indíték a szégyen, és az ebből fakadó takargatás, bagatellizálás. És ami még szomorúbb, hogy ez a szerep sokszor vonzó a mártírként felálló családtagnak, aki azt mondja, hogy hát milyen rossz helyzetem van, milyen pokoli szituációba kerülök az én alkoholista férjem miatt, de azért hogyan tartom én össze a családot ennek ellenére, milyen hősként végzem a munkámat, és tulajdonképpen hát egy glória a feje fölött már is megjelent, és mások is tényleg hát csodálják őt a teherbírásáért. Nagyon sokszor nem akar szembenézni az a családtag, hogy neki is változtatni kell ahhoz, hogy a szituáció otthon megváltozik. Aztán a háttérben ott lehet tulajdonképpen a félelem, a másik elengedésének a hiánya. Meg kell mentenem, mert ha én nem mentem meg, akkor mi lesz a másikkal, akkor hogy fog az élete tovább folyni, milyen zsákutcába kerül, akár bele is halhat, hát nekem mindenképp segítene, mindenképp meg kell mentenem. Csak közben nem vesz észre, hogy ő is tönkre megy, meg mindenki más tönkre megy körülöttük. Mert a megmentő szerep az nem segít, hogy a helyzet változzon. A visszahatás pedig az, hogy aki társfüggő, annak nincsen saját érzése. Azaz nincsenek saját gondolatai, nincsen saját személyisége sem, mert teljesen elveszik a másikéban. Megmentő magatartás problémái. Megint mondok egy bibliai összefüggést. Van olyan út, mely igaz az ember szemei előtt, de a vége a halálnak útja. Vagy van egy jól ismert magyar közmondás, ami erre reflektál, vagy ehhez hasonlít. A pokolra vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Lehet, hogy én a legjobbat akarom a másiknak. Lehet, hogy én valóban őszintén szeretném megmenteni, de ha a másik nem néz szembe a saját betegségével, a másik nem változtat, a másik nem kér segítséget, akkor én hiába akarom megmenteni, nem fogok tudni segíteni neki. Ahhoz tudok asszisztálni ezzel a magatartás formával, hogy a másik ugyanabban a helyzetben maradjon tovább, és hogy én is egyre nyomorultabbul érezzem magam. Egy konkrét felismerés az, hogy magunkat sem tudjuk gyökeresen megváltoztatni. Mindannyiunknak van egy olyan függési formája, amiről már volt szó, ami hát túlnő rajtunk. Lehet, hogy bizonyos területeken tudunk változtatni, de lesz legalább egy vagy két olyan függési forma, legyen az viselkedésfüggés, kapcsolatfüggés vagy szerfüggés, amihez segítséget kell kapnunk. A megmentő magatartás formából is gyógyulni kell. És ahogy már mondtam, ha úgy akarunk valakit megmenteni, hogy ő nem motivált a változtatásra, nem lesz elmozdulás. Ahhoz jó ez a játszma, hogy minden maradjon a régiben. Hogy az a verki pörögjön, de ne változzon semmi. Aztán a Balek szerep felvétele, ez leggyakrabban Erik Berne szerint az alkoholbetegnek az édesanyja, aki újból és újból pénzt ad és bizalmat szavaz az alkoholbetegnek, tudja, hogy mire költi a másik a pénzt, de mégis megbeszélnek valami konkrétumot. Például olyan sovány vagy kisfiam, adok pénzt neked arra, hogy egyél valamit. Alkoholra fogja költeni. Mert az alkoholbeteg azt mondja, hogy most ilyen és olyan nagy terveim vannak, ezen lesz szükségem egy kis segítségre. Hát tudja jól a Balek szerepet felvegyén, hogy mire fog menni a pénzt, de mégis újból és újból bizalmat szavaz, pénzt ad, és persze az alkoholban, vagy hát alkoholként fog hasznosulni. Tehát például az egyik ilyen szerep, amikor pénzt adunk, amikor tudjuk, hogy alkoholra költi, vagy amikor eltűrjük a folyamatos durvaságot a másiktól, vagy a folyamatos megaláztatásokat, ez lehet szóbeli, lehet tetleges is. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen szerepben élve teljesen pokolla változik a család élet. Amikor hagyjuk magunkat átverni, ugráltatni, ezek tipikusan Balek magatartás formák. Az önvád szintén, amikor magamat vádolom a másik hibázata miatt. Ezt mindenkinek szeretném a szívére helyezni, aki ilyen környezetben nő fel. A társfüggő soha nem hibás azért, hogy a másik iszik. Annak mindig vannak egyéb konkrét okai. Viszont abban igenis hibás lehet, és abban van felelőssége, hogy a helyzet marad egy helyben, vagy változik. És legyen még a negyedik, az összekötő szerep is, csak röviden megemlítve. Az összekötő az, aki beszerzi az alkoholmennyiséget a másik számára. Aki folyamatosan adagolja neki, azt gondolván, hogy így kevesebbet fog inni. Gyakran próbálkoznak a társfüggők ezzel. Ha én adom neki, akkor biztos nem hiszek annyit, mint hogy ő maga szerezné be magának. Ez megint csak egy nagyon beteg elgondolás, abból fakad, hogy nem ismerik az alkoholbetegségnek a természetét. Azért idézek most egy újabb igeszakaszt ide, mert nagyon megdöbentő volt számomra. Habakuk könyvében található egy kis profétai iratban, az Ószövetségben, és bizony a bor is megcsal. Felgered a férfiú, és nincsen nyugalma, ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál. Telhetetlen és magához ragad minden népet, és magához csatol minden nemzetet, írja ez az igeszakasz. Most csak az első felére utalva először, azt mondja, hogy felgered a férfiú, és nincsen nyugalma, ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál. Ezt úgy fogalmazza meg nagyon egyszerűen az alkoholbetegek, az anonim alkoholisták közössége, hogy az alkoholbetegnek egy pohár túl sok, 30 pedig túl kevés. Tehát ha elkezd inni, ő nem tudja megállni. Ez a betegségnek a természete, erről szól röviden ez a szakasz is, és benne van még egy olyan érdekes összefüggés, amit úgy fogalmaz meg, hogy tehetetlen és magához ragad minden népet, és minden nemzetet magához csatol. Teszem, hogy ott a világtörténelemből egy pár nagy hódító, akik alkoholbetegek voltak. Vagy pár nagy diktátor. Rettegett Iván, makedóniai nagy Sándor, Sztálin, hogy csak három nagy embert mondjak a világtörténelem színpadáról, mind komoly, súlyos alkoholbetegek voltak. Az összefüggés az elég elgondolkodtató. Egy nagy kérdés mindezek után, hogy mitől lesz változás egy ilyen játszma esetén? Hogyan lehet kilépni ebből a helyzetből, hogyan lehet gyógyulni a társfüggésből egy alkoholbeteg mellett élve? A törvényszerűségek persze igazak nem csak alkoholbeteg mellett élő társfüggők esetére nézve is, majd az utolsó olyan 7-8 diakockában szeretnék egy tesztet is megmutatni, hogy mik a társfüggésnek a jellemzői, hogy ki magára ismerhessen, hogyha benne van ebben a problémában. Mert ahogy mondtam, nem csak alkoholbeteg mellett lehet valaki társfüggő. A játszma egyébként akkor szűnik meg, hogyha az alkoholbeteg magára marad. Ha nincs, aki játszon vele, akkor előbb-utóbb kénytelen szembenézni azzal, hogy kellemetlen a szituáció neki. Akkor lesz motivált a változtatásra, ha nem lesz, aki megmentse, aki üldözze, ha nem talál egy balekot, akit átverhet, és ha nincsen összekötő, akitől az alkoholt beszerezhesse, akkor általában előbb-utóbb kénytelen azzal szembenézni, hogy neki kell a felelősséget vállalni a saját életéért, a saját betegségért. Mit lehet tenni? Az első nagy és fontos dolog, ha társfüggők vagyunk, hogy felismerjük ezt, és beismerjük azt, hogy tehetetlenek vagyunk a másikkal szemben. Ha a másik nem akar változni, a legjobb próbálkozásaim is kudarcot fognak vallani. Gyakran elhangzó kérdés egyébként, amit nekem többször feltesznek, hogy mit tegyek, hogy a másik ne igyon? Mit tegyek, hogy a másik megváltozzon? Erre nagyon szomorú dolgot lehet válaszolni, semmit. Ha a másik nem akar változni, akkor én nem tehetek semmit. Egy dolgot tehetek, ez az én felelősségem, ez pedig az, hogy én magam változok, ha társfüggő vagyok. Én magam kezdek el gyógyulni és szembenézni a saját beteg állapotommal. De legtöbbször itt jön egy komoly feszültséghelyzet, és legtöbbször itt mondja azt a társfüggő, hogy nem én ittam, a másik ivott. Miért én változzak? Nekem nincs probléma, a másiknak van problémája. Ha ő nem inna, akkor minden normális kerékvágásba menne, akkor nem lenne semmi probléma. Ezzel szemben érdekes módon azokban a családokban, ahol az alkoholbeteg családfő mondjuk abba hagyja az ivást, körülbelül egy éven belül széthullik a családi rendszer. Tehát nagyon sok válás fordul elő azokban a családokban, ahol az alkoholbeteg abba hagyja az italfogyasztást, de a társa nem gyógyul a társfüggéséből. Ez is egy érdekes, elgondolkodható tény. Nagyon fontos, hogy gyógyuljunk a társfüggésből, mert hogyha nem gyógyulunk, akkor akadályozzuk a szembesülést. Ne akadályozzuk ezt. Ki kell lépni az alkoholista játszmának a szerepköreiből. Van egy motto az anonim alkoholistáknál, ami így szól: feljebb kell emelni a padló szintjét az eleséshez. Egészen konkrétan így szól ez az idézet, elnézést kérek, hogy feljebb kell emelni a padló szintjét a pofára eséshez. Így mondják ezt, mert ha én nem játszom ezeket a szerepeket, akkor abban segítek, hogy a másik előbb orra bukjon, és előbb szembesüljön azzal, hogy vagy változtat az életében, és vagy szembenéz a szenvedélybetegségével, vagy tönkre megy. És persze nem csak ő, hanem én is, a gyerekek is, és mindenki, aki a közelben van. A játszmamentes életről egy elgondolkodható idézet Hans Klein Alkoholfüggés és családgondozás című könyvéből. Így ír a szerző: ha a hozzátartozó többi nem igazodik a beteghez, hamarosan megváltozik valami. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem foglalkozik többi a beteggel, hanem elkezd magára figyelni. Ami sajnos egy idő után a társfüggőre nem jellemző. Minél jobban sikerül mellőzni az alkoholistát és a negatív viselkedését, ő annál hamarabb kikerül a figyelem középpontjából, és visszakényszerül a betegsége gondolatához. A betegség ekkor Már nem érdekesség lesz a számára, amiért rengeteg figyelmet kap, hanem egyre több szenvedést fog okozni neki. Érthető módon az alkoholista ezt nem engedi meg azonnal. Előbb ellenszegül, és a múlt tapasztalatai alapján jól tudja, hogy a társát általában sikerül meggyőznie. Ezért a társának nagyon sok erőre és következetességre van szüksége, hogy új magatartásában ne hagyja magát befolyásolni. Ez bizonyosan lehetetlen a régi magatartásba való visszaesések nélkül, de ha ennek ellenére következetes tud maradni, nagy a valószínűsége annak, hogy elhatározását siker koronázza. Nevesítem egy konkrét példával. Most nemrég fordult elő, hogy beszélgettem egy olyan családanyával és a lányukkal, ahol a családfő alkoholbeteg volt, illetve most is az még, és próbáltam egy-két törvényszerűséget elmondani nekik. Ők megpróbálták megváltoztatni a magatartásukat, ami az lett az alkoholbetegnek a magatartás, hogy annál drasztikusabban elkezdett inni, elkezdett fenyegetőzni öngyilkossággal, egyéb dolgokkal, és ezzel sikerült is elérnie azt, hogy a magatartás forma az ne változzon meg, illetve hogy döcögősen, de akkor is maradjon minden a korábbi helyzetben, a korábbi állapotban. Egyáltalán nem könnyű kilépni tulajdonképpen az alkoholista játszmából, nem könnyű ezeket a szerepeket nem felvenni, pláne akkor, hogyha ezeket már 5, 10, 15, 20 vagy akár 30-40 éve játssza valaki. Viszont ha ezt nem teszi meg, ha ebből nem gyógyul, akkor a helyzet az csak rosszabbodni fog. Egyéb lehetőségeket szenvedélybeteg mellett élve. Tehát mit tehet egy társfüggő, hogyan léphet ki a szituációból? Egy-két olyan segítő szempontot mondok, amit nekem is alkalmaznom kellett, és nyilván bárki más is alkalmazhatja. Fontos, hogy megértse a társfüggő a szenvedélybeteg társát. Az érzelmi zavarait, a betegsége jellegzetességeit, ami egy alkoholbetegség esetén mindenképpen nagyon konkrét dolgokkal jár. Fontos a megbocsátás is. Fontos az, hogy lássa, hogy a másik nem szándékosan utálatos, nem szándékosan arrogáns és agresszív, hanem ez sokszor az énvédő mechanizmusaiból fakad. Fontos, hogy tudja szembesíteni a másikat. Nem agresszívan, nem üldözve, hanem szeretettel, de határozottan. Fontos, hogy segítse, hogy a másiknak a pozitív énképe is újból előtérbe kerülhessen, hogy láthassa, hogy értékelhető ember, még akkor is egyáltalán nem látja magát értékesnek. Nagyon fontos egy társfüggőnél az, hogy időt szálljon a saját érzéseire, a saját problémáinak a feldolgozására, mert nagyon gyakran egyáltalán nem jellemző egy ilyen szituációban. És fontos az is, hogy megtudja, hogy mik a terápiás lehetőségei, hogy azokat tudja felvázolni az alkoholbeteg számára, és láthassa azt, hogy ő milyen segítséget kaphat. Ha mindezek nem segítenek, akkor van még egy nagy ütőkártyája vagy adója egy társfüggőnek, aki gyógyul a társfüggéséből, ez az elengedés. Mit jelent elengedni valakit? Ez az egyik legnagyobb kérdés, amit a legtöbben félreértenek. És fölteszik azt a kérdést, hogy nem szeretetlen, nem keresztényetlen magatartás elengedni az alkoholbeteget? Mit jelent valakit elengedni? Mi a különbség az elengedés és az elhagyás között? Erre hozok egy példát a már említett könyvből. Így ír a szerző, hatásos, ha elengedi az alkoholbeteget, mert ha hirtelen magára hagyják, megérti, hogy többé nem viseli gondját, illetve itt az ideje, hogy döntsön, vagy hagyja, hogy elpusztítsa az alkohol, vagy végre felelősséget vállal a saját életéért. Az alkoholizmus esetében az a veszély áll fenn, hogy a nem megfelelően nyújtott segítség megakadályozza a beteget abban, hogy átélje az említett tapasztalatot. Furcsa módon egyesek azt hiszik, hogy pontosan ilyen helyzetben kell segíteniük ezeken a szerencsétlen embereken. Tehát pont akkor mentik meg, pont akkor vannak ott újból, és akkor állnak a rendelkezésére, amikor egy kicsit el kéne engedni, hogy a másik végre szembenézzen azzal, hogy beteg. De amilyen jó, annyira téves is a szándékuk, mert a beteg csak akkor vágyik arra, hogy segítsenek rajta, amikor megértette, hogy ő a felelős a betegségért, és egyedül nem tud boldogulni. Mondok egy egyszerű példát. Tegyük fel azt, hogy bármelyikünk elkap egy egyszerű kis influenzát, kicsit folyik az orra, egy gyengén mondjuk hasokat, vagy fáj a feje, de nem tartja ezt olyan komoly dolognak, és éli a hétköznapjait, de ez a fejfájás egyre hasogatóbb lesz, a torka egyre jobban fáj, és egyre jobban folyik az orra, és úgy érzi, hogy hát egyre gyengül az ereje is. És mondjuk oda jön a társuk, és azt mondja, hogy átteszem ezeket a tüneteket. A betegség megmarad, a tüneteket valaki más hordozza. A szenvedélybeteg, illetve influenzás az ugyanúgy beteg marad, csak mellette már egy másik személy is beteg, és egyik sem gyógyul, mind a kettő megy tönkre. Hát valami ilyesmi történik egy alkoholbeteg és egy mellettető társfüggő esetében is. És hogyha a tüneteket hagyom, hogy a másik megtapasztalja magán, akkor lesz motiváltal, hogy elmenjen orvoshoz. Mi is akkor vállaljuk fel azt, hogy jó, akkor nagy levegőt véve kifizetjük a vizitdíjat és elmegyünk az orvosi rendelőbe, amikor azt érezzük, hogy egyedül nem tudjuk megoldani a problémát, segítségre van szükségünk. De ha mindig megmenti valaki a szemedébeteg ismerősét, barátját, hozzátartozóját, akkor nem segít, hanem elódáz valamit, ami nagyon üdvös és nagyon fontos lenne. Az elengedés és az elhagyás között tulajdonképpen van egy alapvető különbség. Amikor valakit elhagyok, akkor nem érdekel, mi történik vele. Lemondok róla érzelmileg, lemondok róla minden szempontból. Ha valakit elengedek, akkor hátrébb húzódom. És támogatom érzelmileg, hogyha kell, hogyha szembe akar nézni a betegségével, de ha nem vállalkozik erre, akkor nem asszisztálok ahhoz, hogy ő Istenkre menjen, meg mindenki más körülöttünk. Legtöbbször az a szomorú helyzet áll fenn, például egy pécsi eset nemrég történt. Meglátogatott egy hölgy, aki nagyon rosszul érezte magát, mert a férje egy súlyosan alkoholbeteg férfi volt, aki rendszeresen ittasan ment haza és tönkretette a családját. Volt két pici gyerek, a feleségét rendszeresen megerőszakolta, mivel az nem akarta önmagát odaadni neki ilyen állapotban érthető módon. A feleség már nagy kissel aludt, a gyerekek többször nagy veszélynek voltak kitéve, de mégsem akart változtatni a magatartásán, mégis hagyta, hogy ez a helyzet tovább haladjon előre. A végén nem tudott más tenni, mint elvált a férjétől. Lett volna más eszköztára is a másik szembesítésére, de odáig haladt a helyzet előre, hogy már csak ez az egy lehetősége maradt. Tehát én azt gondolom, hogy elengedés és elhagyás között óriási különbség van, ezt látni kell, és ezt meg kell tanulni egy társfüggőnek, hogy hogyan tudja alkalmazni helyesen. Nyilván ahhoz, hogy ezt meg tudja tanulni, el segítséget kell kérnie. Ahol a társfüggés kialakul, ahol valaki ezeket a beteg szerepeket használja évek vagy évtizedek óta, ott mindenképp indokolt az, hogy segítséget kapjon. Még mindenkinek fontos segítség lehet az, hogyha tudja, hogy nincs egyedül. Ahogy mondtam, ebben az országban több millió társfüggő van. És vannak olyan önsegítő csoportok, akik igenis jól működnek. Ahogy mondtam, az USA-ban, amikor az AA mozgalom elindult, megfigyelték, hogy józanodó alkoholbetegek, amikor visszaépültek a családi rendszerbe, előbb-utóbb azzal kellett, hogy szembesüljenek, hogy széthullik a család. Pedig ők már nem ittak, de valami mégis beteg maradt, és felismerték azt, hogy tulajdonképpen az alkoholbetegek családtagjai is segítségre szorulnak, és létrejöttek olyan önsegítő közösségek, mint például az Al-Anon, az alkoholbetegek hozzátartozóinak a csoportja, az ACA, Adult Children of Alcoholics, tehát alkoholbetegek felnőtt gyermekei, vagy Alatin csoportok, ami alkoholbetegek gyermekei számára vannak. Ezek mind olyan önsegítő lehetőségek, itt Pesten mind a három csoport elérhető. Alatin csoport sajnos csak egy van az országban, itt Budapesten, ha jól tudom. De tulajdonképpen a lényeg ezeknek az önsegítő csoportoknak az, hogy segítenek fölismerni a betegségnek a törvényszerűségeit. Segítenek azt megértetni a társfüggővel, hogy nincs egyedül, hogy nem egyedül kell küzdeni ezekkel a igenis hát komoly és nagyon drasztikus érzelmekkel, és van lehetőség arra is, hogy kilépjenek ezekből a szerepekből. Hogy kimondják a saját érzelmeiket, hogy a saját életük, a saját személyiségük az elkezdjen épülni és előre haladni. Hogy ki tudjanak alakítani helyes viszonyulási formákat, és azokat tudják rögzíteni. Ez nagyon fontos minden társfüggő számára. És tulajdonképpen itt a hit szerepét is röviden vázolnám az önsegítő csoportok tematikájában. Az első fontos lépés, amit ki kell mondania nem csak egy szenvedélybetegnek, hanem egy társfüggőnek is, az az, hogy tehetetlen a másikkal szemben. Nem tudja megváltoztatni. És ezután a második lépés az önsegítő csoportoknál az az, hogy ha én nem tudok megváltozni egy helyzetből, ha nekem nem megy a másik megváltoztatása, akkor kell, hogy legyen valami külső erő, ami igenis segít, ami igenis lehetőséget biztosít arra, hogy megváltozzon a szituáció, megváltozzon ez a beteg helyzet. Egy másik beszédes tapasztalat, hogy hogyan változott egy családanyának az élete, miután megpróbált kilépni ezekből a beteg társfüggő szerepkörökből. Az alkoholbeteg férj vallott így: ha tönkre akarod tenni egy iszákos munkáját, ismertesd meg házastársával az Al-Anont. Paulin, ez a feleség, háromféleképpen változtatott megközelítésén, ami őrülten zavart. 1. Már korábban mindig kiöntötte a piám a lefolyóba, most ezt abba hagyta, és semmiben nem próbálta megakadályozni az ivást. Azon kezdtem el tűnődni, vajon szerete még. 2. Hétfőnként mindig megkértem, hogy telefonáljon be a munkahelyemre, és mondja azt, hogy náthás lettem. Korábban ezt mindig megtette, amiután elment az Al-Anonba, egyszerűen csak mosolygott, és azt mondta, nem. Ezt most már saját magadnak kell elintézned. 3. Sokkal nyugodtabbnak és összeszedettebbnek tűnt. Korábban alig értem haza az ivászatból a haverokkal, azonnal kifogást kerestem arra, hogy újra elmehessek. Egyszerűen csak elkezdtem veszekedni Paulinnal, és aztán azt mondtam, rendben, ha így viselkedsz, elmegyek. Miután belekeveredett ebbe az Al-Anon dologba, ahelyett, hogy megpróbált volna otthon tartani, csak mosolygott és azt mondta, Viszlát, egy megbeszélésre kell mennem. Tehát látod, itt nem arról van szó, hogy a feleség a szeretetlen lett volna másikkal, vagy gonosz, vagy drasztikusan negatív. Egyszerűen csak rájött arra, és ráébredt arra, hogy bármennyire is megpróbálta másikat megmenteni, vagy üldözni, ugye itt mind a két magatartás volna megjelenik, vagy akár a balek szerepet fölvenni, az nem segített semmit. Kilépett ezekből a szerepkörökből, a másik már is sokkal kellemetlenül érezte magát, és kénytelen volt szembenézni azzal, hogy valamit tennem kell, hogy a helyzet megváltozik. Ami fontos, hogy megértsük azt, akkor, hogy a társfüggők vagyunk, hogy a gyógyulási folyamat az mindig időt vesz igénybe. Ahogyan nem egy hónap alatt lesz valaki alkoholbeteg, úgy nem egy hónap alatt gyógyul. És a társfüggő magatartásból való gyógyulás is hosszú folyamat. De egy olyan folyamat, ami a fájdalmak ellenére lehet örömteli és boldog. A társfüggés nagyon gyakran fakadhat akár a gyerekkorunkból is. Hogyha egy olyan közegben nőttünk fel, ahol szenvedélybetegek éltek, alkoholbetegek, egyéb problémákkal küszködő emberek, ott szinte biztos, hogy a kisgyerek, aki felnő, az társfüggőként éli az életét, és később egy társfüggő magatartásból valaki kiváló alkoholbeteg lehet. Tehát aki társfüggő, aki egy másik emberhez kötődik beteg módon, annak előbb-utóbb valahogy ezeket a belső feszültségét oldani kell. És nagyon gyakran egy társfüggéshez kiválóan kapcsolódhat egy alkoholbetegség, egy tévéfüggés, egy kényszeres evés, egy internetfüggés, szexfüggés, kényszeres segítés, lehetne sorolni rengeteg fajta szenvedélybetegség kapcsolódhat a társfüggéshez. A rossz hír, amit már mondtam, hogy társfüggővé nem csak alkoholbeteg mellett válhat valaki, vagy nem csak egy másik függő személy mellett. Elég, hogyha a szülő elnyomja a gyerekét, vagy nem adja meg neki létfontosságú szeretetet, illetve elfogadást, vagy olyan kényszeres magatartásformák rabja, amely komoly érzelmi zavarokat alakít ki a mellette a élők életében. Ez elég az, hogy valaki kodependenssé vagy társfüggővé váljék. És akkor az előadás vége felé haladva még egy pár diakoszka arra nézve, hogy kodependens vagyok-e. Tehát most mindenkinek azt javaslom, hogy ezeket a kérdéseket úgy gondolja át, hogy első szám egyes személyben. Itt a kodependens személynek 10 jellemzőjét fogom felvázolni, nem a saját kútfőből, hanem a Szeretet Választható című könyvből. Majd a végén az utolsó előtti diakockában ajánlok egy pár könyvet a témában. Az a 10 jellemző közül az első így szól, a kodependenst, vagy a társfüggőt egy vagy több kényszeres késztetés hajtja. A kérdés, van-e valamiféle olyan szokás az életemben, vagy ismétlődő viselkedésforma, ami eluralkodott az életemben? Lehet ez az, hogy mondjuk valaki kényszeresen mindent az élére rak? Vagy ami nálam volt, amikor beszállok a lévbe, minden gombot kihúzogatok? Tehát lehet valami nagyon egyszerű dolog, de lehet valami drasztikus, például, ahogy mondtam, evési függés, vagy egy viselkedési függés, egy olyan internetfüggés, szexualitás, vásárlási függés, lehetne sorolni tévéfüggés, ami úgy elulakodott az életem, hogy nem tudok tőle szabadulni. Mert a kodependensre tipikusan jellemző az, hogy egy vagy több ilyen kényszeres viselkedésforma tartja a rabságában. Aztán a kodependens vagy a társfüggő személy olyan békjóban és kínokban vergődik, amilyen torzulások gyermekkori családjában léteztek. Tehát olyan problémákat hall vissza, és olyan magatartásformákat gyakorol ő is, amit a hátterében látott és hallott. Az anya vagy az apa hangja mennyire erős? Megint egy olyan kérdés, amit mindenki magának tegyen fel. Nem visszhangoznak olyan sorompó mondatok, amik meggátolnak abban, hogy boldog legyek. Például, úgysem tudod megcsinálni, mondja a szülő. És bele se vágok a később életemben sem, mert azt a mintát kaptam, hogy nekem úgysem megy. Vagy én vagyok a legjobb, mindenben maximumot akarok nyújtani, mert ezt várták el tőlem a szüleim, de ezek tönkreteszik az életemet, mert nem tudok mindenben a legjobb lenni. Vagy a te érzéseid nem fontosak, csak én számítok. Ez is egy beteg magatartás volt, amikor a szülő teljesen leterheli a gyereket, és nem hagyja, hogy a saját érzései, a saját kis vágyai kielégüljenek, mert csak önmagával van elfoglalva ő is, meg a gyereknek is teljesen rá kell hangolódnia. Tehát tulajdonképpen a társfüggő, most csak röviden tudom ezt felvázolni, olyan torzulásokat visz magával, olyan problémákat az életben, amik otthon tipikusan jellemzőek voltak. És nem tud szabadulni ezektől a beteg mintáktól. Harmadik jellemző. A kodependens személy önértékelése, és gyakran az érettsége is nagyon alacsony fokú. Mennyire vagyok önmagammal megelégedve? Megvédem magam az igazságtalan bírálatoktól, vagy csendben hallgatok? Elfogadni az az érzés, hogy nincsenek barátaim, hogy magányos vagyok, hogy egyedül vagyok. A társfüggők gyakran érzik ezeket az érzéseket. A kodependens meg van győződve arról, hogy boldogsága másoktól függ. Amit mások tesznek, amit mások csinálnak vele vagy körülötte, tulajdonképpen ő ezért él, vagy ebben érzi jól magát, hogyha ezt nem tapasztalja, akkor egyszerűen összetörik. Hát a kodependens arról van meggyőződve, hogy a boldogság az másoktól függ, és másokon keresztül érhető csak el. A kodependens személy túlzott felelősséget vállal, vagy érez mások iránt. Például egy pár ilyen konkrét kodependens megnyilatkozási forma, ha én nem lépek közbe, a másik szörnyű hibát fog elkövetni. Vagy én vagyok az ő szerencsétlenségének az okozója. Ha én nem lennék, ha én nem így viselkednék, akkor nem lenne ez a probléma. Ha többet tettem volna érte, a másik most boldog lenne. Vagy én nem akarom ezt és ezt, de a másikért megteszem. Vagy amit én akarok, az nem fontos. Amit a másik akar, amit a másik szeretne, az sokkal-sokkal fontosabb. Ezek tipikus társfüggő megnyilatkozások. És nem azt akarom mondani, hogy egyszer-egyszer nem mondhatok le a saját érzéseimről, a saját dolgaimról, de az, hogyha magamat hibáztatom, az, hogyha magamat teszem felelőssé azért, mert egy másik ember szenvedélybeteg, vagy benne van a szenvedélybetegségében, akkor az mindenképp egy beteg személyiségjegyet takar. A kodependensnek a házastársával, vagy más fontos személlyel való viszonyát megzavarja a függés és függetlenség közötti egyensúly veszedelmes labilitása. Tehát a társfüggő személy az egyik időszakban nagyon ragaszkodik valakihez, és mindenképp mellette akar lenni, egy másik időszakban pedig teljesen eltávolodik tőle, de ezt se tudja hosszan megtenni, mert újból visszacsapódik, és aztán újból eltávolodik. Tehát a függés és a függetlenség közötti labilitás jellemzi a társfüggőt. Aztán a kodependenciában szenvedő nagymester az eltakadásnak, vagy elfojtásnak. Például őszintén védelmezi a beteg családtagját. Azért a lelke mélyén egy csodálatos ember. Persze lehet, hogy tönketett mindent és mindenkit maga körül, mégsem meri kimondani azt önmagába, hogy a másik hibás lenne. Védelmezi. És az is jellemző a társfüggőkre, hogy amikor megpróbálják mondjuk felidéztetni velük a gyerekkorukat, és hogyan, milyen közegben nőttek fel, akkor nem emlékeznek dolgokra. Nincsenek emlékképeik, vagy csak elszigetelt emlékképeik vannak, elszigetelt érzelmeik, amiket nem tudnak kimondani maguknak sem, csak úgy éreznek ezt, azt, amazt. Ez is tipikus társfüggő személyiségegy. A társfüggőt, hogy kodependenst olyan dolgok gyötrik, melyeket nem tud megváltoztatni, bár gyakran próbálkozik. Kérdés, hogy ez kire jellemző. 9. pont. A társfüggő élete feltűnő módon tele van szélsőségekkel. A személyes kapcsolatában vagy kapcsolataiban fellángolások és elhidegülések egyszerre. Olyan ellentétpárok, mint például kuporgatás és költekezés, dühöngés, gyöngétség, szeretet, háborúskodás, és lehetne sorolni, a társfüggő ez tipikusan jellemző. Tehát a társfüggő életében érzelmileg annyira instabil sokszor, hogy csapunk. Egyik érzésből a legpozitívabb, érzésből a legnegatívabba. Nyilván ezt meg kell tanulnia kezelni. Ez egy tipikus társfüggő sajátosság. És legtöbbször persze ezt nem ismerik mások róla. És a 10. A társfüggő folyamatosan keres valamit, ami kimaradt vagy hiányzik az életéből. Folyamatosan keres, de nem találja meg. Úgy is lehetne ezt mondani, ez a bizonyos kuglóf effektus, ugye a kuglóznak üres a közepe. A társfüggő azt érzi, hogy éli az életét, éli a hétköznapjait, de van egy megmagyarázhatatlan elégedetlenség, vagy elégedetlen érzés, elégedetlenség érzés. Szeretne változni, változtatni, érzi, hogy valami hiányzik az életéből, de nem találja és nem tudja ennek a szokát és ennek a megoldását, és ebben vergődik, éli az életét, az évtizedeit, és akár az egész életét így éli le. Tehát nem tudom, hogy ki mennyire ismert magára. Nyilván nem csak az lehet társfüggő, akire mind a 10 személyiségjegy igaz. Egyébként egy érdekes statisztika megint csak. A szerző hármas, akinek majd ajánlom a könyvét, azt mondja, hogy csak az USA-ban körülbelül 100 millió társfüggő él. Tehát ez nem kevés. Egyharmada a népességnek az érintett a társfüggésben. 3 pszichiáter írta ezt a könyvet, amit majd fogok ajánlani. Tehát mondom, ahogy Magyarországon is szerintem több millió ember igenis komolyan érintett. Ajánlanék egy pár irodalmat így a vége felé. Henfeld Minir Meyer szerzőhármas, a szeretet választható. A Múzsák kiadó adta ki ezt a könyvet 97-ben. Sajnos már nem elérhető csak antikváriumokban. Érdemes megkeresni, mert a társfüggés az egyik legjobb szakirodalom, ami elérhető magyar nyelven. Hans Kahnnak a könyvét is ajánlom, nagyon melegen. A Koinonia kiadó adta ki, alkoholfüggés és családgondozás címmel. Janet Geringer Wojtyc, alkoholbetegek felnőtt gyermekei. Ez tulajdonképpen azokat a személyiségjegyeket veszi sorba, amiről nem is tudtam ma szólni, hogyan alakul egy másodlagos társfüggőnek az élete, egy olyan kisgyereknek, aki egy alkoholbeteg vagy egy szenvedélybeteg háttérből érkezik. Helmut Hárs kiút az alkohol rabságából. Az Alexandrában vettem meg nem olyan régen. Szerintem most is kapható még. John Bradshaw vissza önmagunkhoz. Ez is kapható kereskedelmi forgalomban. Gerald G. May függőség és kedelem. Susan Forward, mérgező szülők. Eric Berne emberi játszmák. Aki szeretné a társfüggésről többet megtudni, ezek a szakirodalmak mindenképp segítenek neki, hogy magára ismeressen, vagy másoknak is segítséget tudjon nyújtani. És még egy-két filmet ajánlok konkrétan a témában, amik szintén a társfüggést valamilyen formában igenis érintik. Neven Bill, Ha a férfi igazán szeret, 28 nap, A piások, ez nehezen beszerezhető film, Férfi szenvedélye, 45-ös film, Tisztán és józanul, Míg tart a bor és friss a rózsa. És van még jó pár film, tehát tudok ajánlani még másokat is, ezek talán a leginkább alkalmasak arra, hogy bemutassák a társfüggésnek a jellegét és a törvényszerűségeit.